Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint az Péter első levelében írva található. Péter első levelének a második fejezetében, az első 10 versben, bibliaolvasó kalauzunk által ajánlott ige szakasz ez, a padokban levő Bibliában az 1309. oldalon található ez az ige szakasz.
Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet, kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Aki egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
Gyertek testvérek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem vagy néma, hogy nem egy szoborhoz kell odajárulnunk, és valamit gondolni, vagy valamit csinálni, hogy észrevegyél, meghallgass, megsegíts bennünket, hanem Te magad jössz mi hozzánk, hogy Te szólítasz meg bennünket, hogy Te keresel minket. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szavad nem könyvekbe van bezárva, hogy ott porosodjék, érthetetlen nyelven, hanem a szívünkig, lelkünkig hatol a Te élő igéd. Urunk Jézus, a Te szavad élet. Amikor Te megszólalsz, abban teremtő erő van. Urunk, ezért a hatalomért, ezért az életért imádkozunk most. Eleveníts meg, újíts meg, küld a Te élő lelkedet, hogy a szavaid szívig érjenek, hogy ott élet fogadjon bennünk, hogy ez gyümölcsöt teremhessen. Urunk, kérünk, hogy a mi tiszteletünk hadd legyen teljes azzal, hogy Te itt vagy. Hadd legyen teljes azzal, hogy halljuk a Te hangodat, és tudunk rá felelni. Urunk, kérünk, áldj meg most bennünket szomjúsággal, a Te szavad után, bátorsággal, befogadni az igét, és rábízni magunkat. Jöjj, légy itt köztünk, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét az előbb felolvasott ige szakaszból, Péter első levelének második fejezetéből, a 9. és a 10. versből olvasom. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. A felolvasott ige szakasz azzal születik, hogy ti magatok is, mint csecsemők, vágyakozzatok a lelki tejre. És olyan jó, hogy egy kisgyermeket keresztelhetünk. Most hadd induljak én is innen el az ige hirdetésben. Amikor egy gyermek születik a családban, akkor nem egyszerűen annyi történik, hogy egyel többen vagyunk. Sokkal több egy gyermeknek a születése. Minden megváltozik. Megváltozik fizikailag is, de lélekben is megváltozik minden, a gondolkodásmódunkban is. Az ember másképp fogja nézni az óráját, az időt, haza kell érni fürdetésre, más dolgaink lesznek, és nem csak a kis családban, a szűk családban, de a tágabb családban is amikor jön az unoka, arra készülni kell, arra vágyunk, az hiányzik, az a történet, bárcsak itt lenne, minél többet lehetnénk egymással. Máshova fogunk járni vásárolni, mert olyan dolgokat is kell venni, amiket eddig nem kellett venni. Babafésűt fogunk vásárolni. A férfiak ott válogatják a babafésűt, amivel majd a kislányukat fogják fésülgetni. Furcsa dolgok történnek velünk, amikor egy életet kapunk, amikor egy életet kell befogadni. És furcsa dolog megélni azt, hogy van valaki, aki minden módon ránk utalt, és ránk van bízva. Testileg, lelkileg, minden módon. Nagyon sokat ad az embernek, ha azt érzi, hogy így vagyok fontos, hogy így kellek, hogy így számítanak rám. És éppen ezt akkor érezzük igazán, amikor valami megmozdul, és fenyegetésként éljük ezt meg, hogy elvész mindez. Vagy a gyermek vész el. Hiányzik, nem találjuk, kétségbe, az világomlik össze. De akkor is, amikor nem vész el fizikailag, csak elutasít bennünket egy gyermek, akkor is ugyanez a világ omlik össze egy szülőben, vagy egy nagyszülőben. Ezért olyan nagy dráma ez, amikor megszakad egy-egy ilyen kapcsolat. És nyilván ebből fakad az, hogy a szülők minél előbb, mihelyis már a gyermek tud járni és beszélni, azon vannak, hogy megtanítsák őt az alapvető dolgokra, amit mindig tudni kell, hogy hívnak, hogy hol laksz, hogy kik a szüleid. Néhány egyszerű kérdésre a válasz, hogyha ott van a gyermekben, akkor ha elveszett is, haza fog találni, és újra egy tud lenni a család. Mert ezekkel a válaszokkal az ember mindig haza fog találni. Ha tudja a nevét, ha tudja, hogy kik a szülei, ha tudja, hogy hol lakik, akkor újra egyek lehetünk. Mindezt azért mondom el, mert az igében is a születés képével kezdődik az a bátorítás, amit Péter levele elénk tesz, és ahogy megszólít bennünket, és hadd álljak meg először a születés képénél. Hogy milyen érdekes az, hogy hogy valaki hisz Jézusban, azt a születéssel mondja. Ti magatok is, mint újszülött csecsemők. Hogy amikor hinni kezdünk Istenben, azt a születés képével lehet kifejezni, az ige nem egy helyen fejezi ki. Ki lehetne másképp is. Sokféleképpen tudunk mi számolni, vagy változást megnevezni. Tudunk mi statisztikailag is fogalmazni, és azt mondani, hogy a templomban is egyel többen vagyunk, megszületett, megkereszteltük, egyel több van a statisztikánkban és a nyilvántartásban. Fogalmazhatnánk gazdasági nyelven is. Egyel több adófizetője van a református egyháznak, ha egy kisgyermek születik és megkereszteltük. Fogalmazhatnánk szervezet fejlesztési szempontból is. Egyel több szolgáló tagja van a gyülekezetnek, akit be lehet vonni, aki majd tenni fog, aki vinni fog, aki emelni fog. Nem így beszél az ige elsőrenden arról, hogy valaki hívővé lesz, hogy valakit megkeresztelünk, hogy valakit befogadunk, hanem születéssel kapcsolja össze, és a születés képével írja le. És ennek az üzenete az, hogy amikor hitre jutunk, akkor egy új élet indul el, nem kevesebb történik. Nem a statisztika változik meg, nem a gazdálkodásunk változik meg, nem a programszervezésünk változik meg. Egy új élet indul el. A szeretet egy új közeget hódított meg. Új kapcsolatok születnek, új mondatok, új indítatások születnek belőle, aminek persze majd lesz statisztikai, gazdasági, közösségi vonatkozása, és még ezerféle. De nem ez az elsődleges, hanem az, hogy születik valami, ami addig nem volt. Hinni Jézusban születést jelent. Újjászületésként beszél erről az ige, és így szólítja meg a levél olvasóit is, az előttünk levő ige. Az, hogy hiszek Jézusban, és hogy ki tudjuk ezt a mondatot mondani, ez nem hagyománynak a kérdése. Hogy mindig ezt szoktuk mondani, hogy a szüleink is ezt mondták, és mi is ugyanoda ülünk, és ugyanoda tartozunk, ahova a szüleink is, gyönyörű és fontos dolog. De amikor születésként nevezi ezt meg az ige a hitet, akkor nekünk ez igével kell együtt mennünk, és azt mondani, hogy a hit kérdése, az nem a hagyomány kérdése, hogy hova gyökerezik egy élet, hanem az élet kérdése. hogy éle bennem az Isten szeretete. Hiszel-e abban a Jézusban, aki meghalt és feltámadott? És erre most valószínűleg csak szavakkal tudnánk válaszolni. De ha az igét olvassuk, azt fogjuk látni, hogy nem szavakat kérdez, hanem életet kérdez. Hinni azt jelenti, hogy élni. Úgy élsz-e, éle benned. Az az Isten, aki meghalt érted és feltámadt. Mert ha hiszel benne, akkor szabad vagy elfordulni a gonoszságtól, az önzéstől, a haláltól. És szabad vagy odaadni magad a szeretetre, a szentségre és a másik embernek a szolgálatára. A levél első fejezetéből olvasok a 21-22. Verset, aztán úgy folytatva a második fejezet elejéről. Jézus által hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. Hinni Jézusban nem szavakat jelent, hanem életformát jelent. Ha hiszek benne, aki meghalt és él, akkor engedem, hogy az ő élete bennem történjen, akkor elfordulok a hamisságtól, az irigységtől, a gonoszságtól, mindattól, amiben nincs ott az életemnek az ura, akire rábíztam magam. Szoktuk azt úgy mondani, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. És ez a kifejezés ezt akarja eldadogni, hogy a hitet nem tudom úgy átvenni, mint egy kulturális örökséget. A hitet csak megragadni tudom, ahogy valaki megszületik az életre, és elkezd élni. És amikor az ige így szólít meg bennünket, akkor ez az első kérdés, amire válaszolnunk kell ezen a mai Isten tiszteleten, hogy mit jelent neked az, hogy hiszel? Ugye azt jelenti, ami az igében van. Ugye te is úgy érted a hitet, hogy az egy születés, hogy ott valami új dolog kezdődik el, és az az új dolog, ahogy egy családot, egy kisgyermek átformál, úgy formálja át az életedet. Ugye így hiszel? Hogy a hinni Jézusban azt jelenti, hogy szeretnem kell a másikat. És hogy ennek adok helyet magamban. Hogy úgy indulhatok el reggel, hogy Uram, ma kikhez vezetsz oda? Akikkel fogok találkozni? Ma mit bízol rám, hogy mit adjak azoknak az embereknek, akikkel ma találkozni fogok, szóba elegyedünk? Készíts fel, hogy úgy indulhatunk el, hogy Uram, ma is szeretnék, és ma is nem a gonoszságban élni, nem a romlásba vinni magamat, hanem szabadnak lenni a jóra. És így kezdheted el a napodat, hogy az Isten élete benned dobog. És hogy tanítani fog téged, hogy bölcsé tesz, hogy megtanít az útra, amin járj. Hihetetlen szabadság, hogy ez az élet, ami Krisztusban van, bennünk él. Hiszel Istenben? Éled az Isten életét? Engeded, hogy növekedjen benned? Mint az újszülött csecsemő, kívánjátok a lelki eledelt, hogy nem elégít ki más, csak az, ami az Istentől jön. Ami nekem szánt, amiben minden ott van, amire szükségem van. Isten adja, hogy minél többen fogadjuk be ezt a szeretetet, és hogy ez a szeretet jelenjen meg közöttünk, és járjon át bennünket, hogy így legyünk mi magunk is egy családdá. Amikor a születésről beszél az ige, akkor nem csak azért beszél róla, hogy értsük, mit jelent református kereszténynek lenni, hogy élni Jézus Krisztus életét a lélek által, hanem amiatt is megszólít minket az ige, hogy tanítson, óvjon, vigyázzon ránk, mert az élet ezer veszéllyel van tele, aki gyermeket nevel, pontosan tudja. mi mindenre kell figyelnie, hogy ezt az életet óvja. És az ige pontosan így áll mellettünk, és segíteni akar. És az elveszés képét ezért mondtam az elején, hogy egy gyermek, ha tudja azt, hogy hogy hívják, ha tudja azt, hogy kik a szülei, és ha tudja azt, hogy hol van az otthona, akkor haza fog találni, és haza tudják vinni. És ez nem csak a gyermekeinkkel van így, hanem a lelki életben is így van. Ha tudjuk, hogy kik vagyunk, ha tudjuk, hogy hova tartozunk, és ha tudjuk, hogy hol van az otthonunk, akkor haza fogunk találni, bármi is érjen bennünket. Azért fontos mindezzel tisztában lenni, mert amikor megszületik valakiben az Isten szerinti élet, az ütközik abban a pillanatban az istentelen, vagy Isten nélküli élettel. És rátalálni az Isten szeretetére, amekkora örömöt jelent, ugyanannyi konfliktussal is jár. Mert meg akarom osztani, mert ki akarom mondani, és furcsán néznek rám. Te eddig nem beszéltél az Istenről mindig. Jó, jó, beszéljünk a templomba, de mindig róla beszéljünk. Miért nem tudsz normális lenni, és sorolhatnám a mondatokat, amiket kapja az az ember, akiben Isten valamit megszült, és az az élet növekedni akar, és formálni akarja a döntéseit, a gondolkozásait, ütközetek sora, ami előttünk áll. És azt fogjuk megélni, amit ez a levél ki is mond, hogy idegenek és jövevények vagytok ebben a világban. Így kezdődik a Péter első levele, hogy szétszóratásban élő keresztényeknek írja, akik azt élik meg, hogy nem egy tömbben, egy közösségben vagyunk, hanem magányosan vagyunk ebben a világban. Alig-alig találkozom testvérrel, egyedül érzem magam, idegennek érzem magam, jövevénynek érzem magam ebben a világban a hitem miatt. Idegennek, jövevénynek lenni nem jó dolog. Meg nem értés, félelem, kiszolgáltatottság, bizonytalanság, ellenségesség, annyi minden kapcsolódik ehhez az élethelyzethez. Ilyenkor van igazán szükség arra, hogy tudjuk, kik vagyunk, hova tartozunk, és hova tart az életünk. A levél erről a három kérdésről beszél, és én is szeretnék most erről a három kérdésről még röviden szólni. Ez a három kérdés, hogy kik vagyunk, kikhez tartozunk, és hova tart az életünk, persze nem csak keresztényként fontos, hanem minden embernek fontos ezekre a kérdésekre tudni a válaszát. Az, hogy ki vagyok először, az az ember méltóságának és emberségének a kérdése. Aki nem tud erre a kérdésre válaszolni, hogy ki vagy te, az lemondott arról, hogy maga irányítsa az életét, az átadta másoknak. És nagyon sokan fogják megragadni ezt a lehetőséget. Nagyon sokan fogják megragadni azt az életet, és azt mondani, hogy te az én szolgám vagy. Te azért vagy, hogy nekem jó legyen. Te azért vagy, hogy én belőled hasznot húzzak. És különös módon nem csak az emberek vesznek birtokba egy gazdátlan, csellengő életet, aki nem tudja megmondani, hogy ki vagyok, hanem tárgyak is, feladatok is fölénk nőnek. Mi vállaljuk őket, és aztán két pillanat múlva fölöttünk vannak és uralnak, visznek magukkal. Te nem magad vagy, te az enyém vagy, mondja a feladat. És neked nincs más életed, csak az, hogy ezt elvégezd. Ismeritek ennek a küzdelmét? Vagy ami örömöt ad, pillanatok alatt túlnő rajtunk, és minden mást kiürít az életünkbe. Tudom így mondani a bulizást. Arra vágyik az ember. És aztán utána, amikor ez lesz az élete, akkor kiderül, hogy rabszolgasság, alig bírom kivárni, hogy péntek legyen, vagy szombat legyen. Minek van az összes többi nap a héten? Az nem élet, csak az az élet, amikor a ritmus viszi az életemet. De mondhatnám, az italt is örömöt ad. Micsoda íze van, de mikor az veszi át az uralmat az életem felett, már nem a magam életét élem, már visz valami engem magával, már nem azért iszom, mert szomjas vagyok. Micsoda vergődés ez. Ha nem válaszolunk erre a kérdésre, hogy kié vagy, hogy ki vagy, akkor minden más meg fogja válaszolni ezt a kérdést, és azt fogja mondani, hogy te az enyém vagy, és én urallak, én irányítalak téged. A mi válaszunk keresztényként az lesz, hogy Jézusé vagyok. És ez nem a kincstári válasz, ez az életmentő válasz. Amikor minden birtokolni akar, amikor minden használni akar, nincs más. Csak Jézus Krisztus, akiben megismerjük Istent, és ledöbbenünk rajta, hogy ő, aki alkotott, ez nem kihasználni akar, hanem szeretni. Hogy nem követelőzik, hogy így és így kell viselkedni, ezt és ezt kell csináljad, hanem magát ajándékozza nekünk. Az életét, a halálát, a feltámadását, a lelkét, mindenét nekünk adja. Nem tönkretesz, életet ad. Ez az egy, ami megtart bennünket. Miközben minden azt mondja, hogy legyél az enyém, nekem szolgálj. Ő egyedül, aki szabadon enged bennünket, és szabadságra tud meghívni, és meg is tartani abban. Eszembe jutnak még ilyen filmek is, Donald Kacsa, amikor a szemében a dollár jelek vannak, és mindenben csak azt látja. Persze, hogy jó dolog a pénz, de mikor minden erről szól, amikor a másik ember is csak pénz, ki vagy? A keresztény ember boldogan tudja azt mondani, hogy én Jézusé vagyok. Ő benne van az életem. Ő benne vagyok szabad. Ő miatt a jó élnem. Ő tart meg ebben a szabadságban. Hogy oda ne adjam magamat más erőknek, más hatalmaknak, amelyek tönkretesznek bennünket. Hadd olvassam a 10. verset újra. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Micsoda kiváltság, micsoda lehetőség ez, le ne maradjatok róla egyikünk se. A születés csodájáról, hogy tudom, hogy ki vagyok. A tiéd vagyok, Jézus. És aztán kell tudnom azt is, hogy kihez tartozom, ahogy a gyerek mondja, hogy a szüleim, ők és ők, akkor oda találok. Nagy dolog tudni, hogy ki vagyok, nagy dolog tudni, hogy Jézusé az életem. De még ezen túl kell tudnunk azt is, hogy hogyan kapcsolódunk mi össze. És mennyi mindent megteszünk, testvérek, azért, csak azért, hogy valahol elfogadjanak bennünket. Hogy valahol valakik legyünk. Akik átéltek költözést, azok pontosan tudják, hogy nem az összepakolása nehéz egy költözésben, hanem föladni azokat a kapcsolatokat. Föladni azokat a szerepeket, föladni mindazt, aki ott voltunk együtt, és valami újat kezdeni. Hogy fogunk beilleszkedni? Akik iskolát kezdenek, ott szorong bennük ez a kérdés. Hogy fognak engem elfogadni? És én magam emlékszem, most én családi körben vagyunk, merek ilyeneket mondani, magam emlékszem a gimnazista éveimre, amikor megszületett bennem a mondat, hogy még egyszer nem csinálok hülyét magam. Azért, hogy elfogadjanak az osztálytársaim. Emlékszem, hogy nézek magamra is. Látom kívülről magamat, hogy ezt többet nem fogom megcsinálni. Mert kell, hogy tudjam, hogy hova tartozom. Mert kell, hogy érezzem, hogy a többiek szeretnek és elfogadnak. Mindannyiunknak kell. De a keresztényként megint más lesz a válaszunk, és megint Jézus lesz a válaszunk. Hogy őhozzá tartozunk, és ez kijelöli a helyünket. Az elfogadottságunkat is ebben a világban. A 9. verset olvasom most. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe. Kiválasztottnak lenni, nagyszerű érzés. Fölfedezetnek lenni, nagyszerű érzés. Az összes ilyen tévés tehetségkutató műsor mind ennek az erejével dolgozik. akár úgy is, hogy valaki elindul rajta, hogy az én tehetségemet majd felfedezik és értékelik, akár úgy is, hogy valaki a szobából éli át ugyanazt az élmény biztonságosabb körülmények között, hogy az erő gyakorlatos műsorokban én is olyan erős vagyok, az éneklős műsorokban én is úgy tudok énekelni, a focis műsorokban én is úgy tudom rúgni ezt a labdát, ismerjük ennek az erejét, sodrását, kiválasztottnak lenni, fölfedezetnek lenni, megszólítottnak lenni, reflektorfélbe lenni, jó dolog, meg terhes dolog, és nagyon nehéz dolog. És akiben az Isten élete megszületik, az mind a kettőt éli. Ennek a kiváltságát, az Isten népe vagytok. Kiválasztott benneteket, megkülönböztet benneteket. Csoda. Csoda, hogy Isten szavát érthetjük. Csoda, hogy az ő közösségét megélhetjük. Csoda, hogy a szeretetével találkozunk, és nem rettegnünk és félnünk kell tőle, hanem még a szégyenünkkel is, még a kudarcainkkal is boldogan jöhetünk. Ha lenne úrvacsorama köztünk, megpecsételnénk, de a keresztség is jó, ott van testvérek a kancsó előttünk. Eljegyzett magának, az övé úgy tekint ránk, mint akik hozzátartoznak. Micsoda kiváltság, hogy minden szégyenemmel jöhetek hozzá, és nem fog elküldeni. A mennyei atya nem fog elküldeni. De ennek terhe is van. Nem könnyű. Izrael vergődését látjuk, hogy a kiválasztottságával vergődik, és ott van benne a vágy, hogy olyan akarok lenni, mint mindenki más. Nem akarok különbözni, nem akarok kilógni, nem akarok másmilyen lenni, mint mindenki más. Én is azt szeretném, a tömegbe szeretnék együtt vonulni. Ismerjük ennek az erejét is. Isten nem engedi, azt mondja, szeretlek téged, és ez a szeretet megkülönböztet téged ebben a világban. Nem élhetsz akárhogy, mert tudnod kell, hogy hova tartozol, hogy kikkel vagy közösségben, hogy mi dolgod van ebben az életben. Mi mindig indokot keresünk a kiválasztásra, hogy miért engem választ ki, miért engem nézed ki, miért engem szólít meg. De nem indokot találunk, ha csak nem azt, hogy azért, mert az Isten szeret. Hanem találunk karaktert és találunk feladatot. Hogyha az Isten szeret, akkor ez meghatároz. Tehetne gőgössé bennünket, elbizakodottá, a farizeusok példája, intő példa számunkra a Szentírásban. Kiválasztott vagy, annyi mindent tudsz az Istenről, ne legyél elbizakodott, nem erre kaptad. Nem a dicsekedésre, nem a gőgösségre, nem a másik megítélésére, lenézésére kaptad a te kincsedet, hanem szolgálatra. És ez karakter és feladat, jellem, ahogy fordulsz a másik emberhez. Még meg se szólaltál, de már annyi mindent elmondtál magadról. A tekinteted, a mozdulatod, az odafordulásod. Nem gőgössé tesz az Isten kiválasztó szeretete, hanem alázatossá. És feladatot bíz ránk. Királyi papság azt mondja, a szolgálatot jelent. Szolgálatot jelent, ahogy azt jelenti, hogy az Istenhez viszed a másikat, és az Istent viszed a másik emberhez. Annak a csodájában lehet részed, hogy az Isten élete beleáramlik a másik ember életébe, hogy megérinti azt. Királyi elhivatásunk van képviselni az Isten rendjét, ami nagy dolog rendet szabni, jó rendet szabni, amiben az emberek felnőnek, amiben tisztaság van, amiben igazság van. Jó dolog így élni. És félelmetes ütközetek sorát jelenti a gonoszsággal, a hamissággal, a hazugsággal. Nagyszerű dolog kiválasztottnak lenni, és kemény feladatot jelent tenni. El ne sodorjon téged ez a világ. Jövevényként, idegenként, az élet, Isten élete, ha benned van, tudd, hogy ki vagy, és tudd, hogy hova tartozol, az karaktert ad, és feladatod, van dolgod ebbe a világba. Ha tehernek érzed, akkor hadd mondjam azt, hogy van olyan szélvihar, amiben csak a teher tartja meg az embert a maga helyén. Csak a lesúlyozott tárgy tud helyben maradni. A könnyű szellő elsodorja. de aminek súly van az életében, az meg tud maradni. Isten így szám bennünket ebbe a világba. Erre küld el, s harmadszor azt, hogy hova tartok, hadd szóljak röviden még erről. Mert hogy célra mindannyiunknak szüksége van. Hát nagy dolog tudni a családomat, de ha nincs célunk, hogy mit akarunk együtt csinálni, akkor annyi tehetség, annyi képesség, annyi lehetőség szerte szétfut. És akkor hadd idézzem most az úszóinkat, hogy az ember rácsodálkozik ezekre a fiatalokra, hogy 19 évesen Michael Phelps-et megverni világrekorddal. Hát 10 éves világrekordot dönt meg egy 19 éves fiú, hihetetlen. És tőlünk 30 kilométerre minden nap reggel föl kell, elmegy úszni az iskola előtt, aztán utána elmegy iskolába, aztán visszamegy iskola után a medencébe, úszik, és akkor egyszer csak célba ér, és nem hiszi el, azt se tudja, mi történik vele. Csoda! Látni egy célt maga elé kitűzve, és látni odaérni, és látni, hogy mindaz, ami erőfeszítés ott volt mögötte, áldozat, lemondás, annak volt értelme. Hova tart az életed? Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. A keresztény élet nem céltalan élet. Nekünk más céljaink vannak, mint amit a világ ad elénk. A mi célunk az, amit megfogalmaz az ige, hogy hirdesd az Isten nagy tetteit. Nem azért, mert kötelezően kell hirdetni, hanem azért, mert nem tudod letagadni. Mert megkülönböztet, az Isten élete megkülönböztet minket ebben a világban. Mert összeterel bennünket, és összekapcsol, és nézzétek, eltűnik az idő. Mikor írták ezt le? Vagy 2000 évvel ezelőtt? És olyan, mintha nekem ma erre van szüksége. Honnan tudták? És hány nemzedék élte meg ugyanezt a csodát? Eltűnik az idő. Összetartozunk az Istenben. És a dolgunk is ugyanez, van célunk. Megélni és elmondani az embereknek, hogy kicsoda a mi Istenünk. Nem kényszerből, feladatszerűen, kötelességtudóan és rosszkedvűen, hanem azért, mert akkora kincset kaptunk, hogy nem szabad megtartani magunknak. Sokan mondják, hogy milyen céljaik vannak. Mind itt valósul meg egy világbajnoki érem, egy rekord. És sorolhatnánk a célokat, amikért dolgozunk éveket, amikre várunk hosszú-hosszú időket. De azt tudni, hogy az Isten mennyet készített számunkra, ahol nincs halál. Hiszitek, testvérek, hogy Jézus feltámadt? Hogy ahol ő van, oda akar vinni bennünket? Hogy nincs halál? Hogy nincs szenvedés, hogy nincs gonoszság, és nincs idő, kötöttség, hogy szabadon élhetünk, az Isten dicséretével, örömmel lesz tele az életünk, minden rossz nélkül. Mekkora reménységet ad ez? Akkor, amikor földi értelemben nincs miről álmodnunk, mert megbetegszik a testünk, mert fölmondja a szolgálatot, mert elfáradok, mert idős leszek, mert már nem tudok szaladni, már nem tudok úgy rohanni, már nem tudom elvégezni és elintézni. Minek élek én még? Ismeritek? Idős testvérek, ezeket a kérdéseket? Ismeritek, fiatalok, akik együtt vagytok az idősebb rokonaitokkal, szeretteitek? Mit válaszoltok erre a kérdésre? Minek élek én még? Nincs cél. Csak itt a földön. Keresztényként csoda, hogy az élet nem ér véget, hogy az életem nem a teljesítményeim, hogy nem a testem, hanem az a szeretet, ami megszólított, kiválasztott, új életet adott, ami megtart ebben az életben, és ami vég nélkül fog folytatódni. Igen, mi tudjuk, hogy hova tart az életünk, de hogy föl ne áldozzuk. Múló percnyi dolgokért. Jaj, magunkat el ne gáncsoljuk. El ne sodorjon bennünket ez a világ. Péter levele ezért íródik. És hiszem ezért van értelme ma is Isten tiszteletet tartani, összejönnünk. Tudd, hogy ki vagy, hogy mit jelent az, hogy Jézus élete benned él. Tudd, hogy kihez tartozol, az Isten megkülönböztetett népe vagy, annak csodájával és terhével. És tudd, hogy hova tart az életed, mert tudhatod, hogy az nem elfogy, hanem kitágul. Akkor őrizd ezt az életet, akkor add magad erre az útra, akkor engedd, hogy az Isten élete benned növekedjen, hogy az ő szeretete megszabadítson, megtartson, egymásnak adjon, alázatossá, szolgálóvá tegye, hogy az egész életet tudja hirdetni, annak az Istennek az életét, szeretetét, akinek nincs kezdete és nincs vége, és aki azt akarja, hogy az övéi mind vele legyenek. Így legyen. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot, beszélgessünk Istennel. Köszönjük neked, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, hogy szeretettel szólítasz meg bennünket. Köszönjük, hogy magadat ajándékozod nekünk, hiszen te magad vagy a szeretet. Áldunk, Urunk, azért, hogy elfeded szégyenünket, elfeded bűneinket, kudarcainkat, meg annyi céltévesztését az életünknek. Urunk, vágyunk arra, hogy ez a szeretet és ez a szabadság, ami benned van, megtanítson élni minket. Urunk, kérünk, hogy segíts levetni mindazt, ami tönkretesz, mindazt, ami hamis, ami hazug. Segíts eloldódni mindattól, ami irányít bennünket, csak nem a jóra. Ami ígérget, csak becsap végül mégis. Urunk, kérünk, hogy a te uralmad hadd történjen meg az életünkben. Mert a te rended jó, mert a te szereteted jobb az életnél is. Így köszönjük, Urunk, mindazt, amit elvégeztél az életünkben már. Így köszönjük azt, hogy ma itt lehettünk. Így köszönjük a szomjúságot, ami van bennünk, és nem csillapodik az évek múltával sem, hogy egyre inkább szeretnénk közel kerülni hozzád, benned, növekedni az életet, amit elindítottál, nevelni. Urunk, kérünk, ne hagyj bennünket magunkra, hanem engedd, hogy minél jobban ismerjünk téged. És köszönjük, Urunk, hogy egymáshoz irányítasz minket. Köszönjük a súlyokat, a feladatokat, amivel megterhelsz. Köszönjük, hogy megkülönböztetsz, és nem céltatlan életet kell élnünk, hanem igaz céljaink lehetnek. Segíts, Urunk, hogy ott, ahol te a helyünket kijelölted, ott meg tudjunk maradni hűséggel. Segíts, Urunk, hogy amit ránk bíztál, és mi vállaltunk, azt meghátrálás nélkül tudjuk végezni. Ehhez is rád van szükségünk. Áld meg, kérünk bennünket, közösségünkben. Áld meg családjainkat, hogy a te szereteted valóban megkülönböztessen, hogy ne csak máz és felszín legyen, hanem valódi élet, amelyik, ha szólunk, ha nem szólunk, akkor is látszik. Úrunk, jöjj velünk, kérünk, taníts minket élni, taníts minket szolgálni, taníts minket szeretni. Köszönjük, hogy te nem vonod meg magadat mi tőlünk. Segíts, Urunk, hogy mi sem meneküljünk előled, hanem minél inkább tudjuk magunkat föltárni előtted. Amen. Imádkozunk együtt az Úr imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.